Ezen a napon volt, és itt elnézést kérek Richard Francis, sorry, de ezek a tények. Tehát 6-3-ra megvertük Angliát a Wembley stadionba ezen a napon. Ez történt. Ugye, hát ezért, mert 65 évvel ezelőtt volt, ezért a 65. Zsoltárt választottam ki, hogy ma erről fog prédikálni. Richard?
The English captain was Billy Wright, and he came from my hometown.
Yeah. Oh, okay. Szóval nem ezért választottam a 65. Zsoltárt, hanem már kiválasztottam régebben a 65. Zsoltárt, és tegnap olvastam ezt a hírt, vagy hát fölidéztem, hogy 65 évvel ezelőtt volt, és összekapcsoltam ezt a két dolgot. Milyen érdekes. Tehát azért beszélek most erről, mert kiválasztottam egy Zsoltárt, és pont 65 éve történt mindez. És hogy is kapcsolódik mindez ahhoz, amiről ma szeretnék beszélni, mert elég szorosan kapcsolódik. Ugyanis mi magyarok, hát nagyon büszkék vagyunk erre a 6-3-ra, igaz? Ez még egy népdal is született belőle, most azt nem éneklem el nektek. És tulajdonképpen az identitásunk ebben gyökerezik, és amikor a fociról beszélünk, akkor azért ezt soha nem szoktuk elfelejteni. Csak ha egy picit a valóságot, a mai magyar valóságot nézzük, akkor azért elég távolra jutottunk ettől, hogy mondjuk Angliát a Wembley stadionban 6-3-ra megverjük. Ha most mennénk, nem biztos, hogy ilyen eredmény születne. És büszkék vagyunk valamire, ami a múltban volt. Viszont most meg nem tudunk felmutatni igazából, hát az, hogy semmit, az túlzás, de hát ilyen komolyságú dolgokat nem tudunk felmutatni. És ami miatt ezt így idehoztam most, hogy nagyon fontos, hogy a hálaadásunk tekintetében hogyan is állunk. Mert lehet, hogy föl tudunk mutatni büszkén 50 évvel ezelőtt, vagy 30 évvel ezelőtt, vagy 20 évvel ezelőtt, vagy akár 10 évvel ezelőtti dolgokat, hogy az Úr mekkora dolgokat csinált az életünkben. De ha most nem tudnánk, akkor nagy baj lenne, mert a múltból nem lehet élni. És ez talán a mi nemzetünknek különösen fontos üzenet, hogy a múltból nem lehet élni. Mert mi nagyon próbálunk a múltból élni. És tudjátok, hogy a hálaadás az nem a múltról szól. Az nem a múltról szól. A múltról is szól. És azt gondolom, hogy ha most még engedtünk volna mindenkit beszélni, hogy mi mindent tett az Úr, hát akkor itt ültünk volna lehet, hogy még egy hétig is. Ahogy Jézus is mondta, vagy nem Jézus, bocsánat, János mondta Jézusról, hogy ha mindent megírnánk, amit az Úr Jézus cselekedett csak itt abban 3 évben a Földön, akkor nem lenne elég az egész világ, hogy befogadná azokat a könyveket. És ezeket is Jézus tette. És ez egy különleges áldás, hogy ennyire tapasztaljuk Istennek a szeretetét. De tudjátok, hogy a hálaadás az nem csak a múltról szól, hanem szól a jelenről, hogy most hogyan vagyunk, és hogy hogyan tudunk Istenre tekinteni. És a hálaadás a szól a jövőről is, ugyanis ezt már többször mondtam, hogy nehéz elképzelni olyan embert, aki azt mondja, hogy ó, hát az Isten fantasztikus dolgokat csinált a múltban, és annyira megsegített. De hát, hogy jövőre mi lesz, azt nem tudom, attól nagyon félek. És az tulajdonképpen valószínű, hogy Isten nem fog nekem segíteni. El tudjátok képzelni ezt a hozzáállást? Hát ilyen nincsen. Ha a múltban megsegített az Úr, és tapasztaltuk, hogy mennyi dolgot tett, akkor ugyanígy ott lesz velünk a jövőben is. És ezért a hálaadás az számomra leginkább arról szól, hogy hálát tudok adni azért a reménységért, amit Isten ad nekem. És hogyha most elmondhatok egy csomó dolgot, amiért hálásak vagytok az Úrnak, és ha rátok nézek, akkor tudok, egy-egy emberre ránézek, tudok mondani rögtön, aki most itt nem mondott el valamit, hogy mennyi mindenért tud még hálás lenni. De akkor kérlek benneteket, hogy tekintsünk úgy, hogy a jövőre is így tekintünk. Hát akkor Isten a jövőben is meg fog áldani bennünket. És sok-sok problémával terhes az életünk. De Isten ott lesz mellettünk. És tudjátok, hogy ennek a hónapnak a gondviselés a témája. És azért választottam ezt a 65. Zsoltárt, mert ez a hálaadásról és a gondviselésről is szól. És hálát adhatunk a gondviselésért. Hálát adhatunk azért, hogy Isten vezet bennünket. És tudjátok, a gondviselés az nem azt jelenti, hogy minden szép és jó lesz, és mindent megkapunk, amit kérünk, hanem lesznek nehézségek, de az Úr gondot visel ránk. Elvisz bennünket a születésünktől fogva, a halálunkig, amiről volt ma szó, többször előtt, figyeltétek a bizonyságtételekben, hogy majd amikor ott leszünk, azon a ponton, amikor közel leszünk ahhoz, hogy elköltözünk erről a földről, akkor mit fogunk tenni? Akkor mi lesz, ami fontos lesz az életünkben? És elhangzott, hogy nem azok a dolgok lesznek fontosak, amik a fizikai dolgok, hanem azok a dolgok lesznek fontosak, amik a kapcsolatok, legfőképp az Istennel való kapcsolatunk, de az emberekkel való kapcsolatunk is. Ez a 65. Zsoltár Istenről szól. Arról beszél Dávid, hogy mit tesz az Isten. Hogy milyen az Isten, hogy milyen csodálatos dolgokat tesz az Isten. És most majd kérem Marikát, hogy az első képet csak vetítse ki, csak néhány dolgot fölírtam, talán jobban lehet követni. Tehát az első dolog, amiről beszél a Zsoltár, hogy mit tesz az Isten. De amiről még ebben a 65. Zsoltárban szó van, az az is, hogy hogyan válaszol erre Isten népe, vagy hogyan válaszolnak az Isten gyermekei mindarra, amit Isten tesz. Mert a hálaadás az nem az pusztán, hogy kimondjuk, hogy köszönjük, az is jó, és azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog. De hogyha most egy emberi kapcsolatra gondolok, és valaki meg akar köszönni valakinek valamit, valami nagy dolgot, és azt mondja, hogy köszönöm, de utána elfelejti azt az illetőt, akkor az valami nincs rendben. Hanem az Isten népe az a hálájából az Isten, ahogy megmutatkozik, abból egy csomó mindent tesz. És arról is szeretnék egy picit beszélni, hogy mit ajánl e világ ura mindazokra, amit az Isten tesz. Sorba fogunk menni a Zsoltáron, a 65. Zsoltárt olvasom. Most nem kell fölállni, mert mindig egy-egy részt fogok olvasni. Így kezdődik, hogy a karmesternek Dávid Zsoltár éneke. Azt mondja, hogy Dávid először, hogy téged illet a dicséret, ó Isten, a Sionon, neked teljesítik a fogadalmakat. Az első dolog, amit, hogyha Marika majd kivetíti, igen, amit én úgy fogalmaztam meg, hogy ugye Dávidnak mit is jelentett a Sion. A Sion volt az a hegy, ahol az Isten tisztelet volt. A Sion volt az a hegy, ahol Isten megmutatkozott. Aztán később a Sion már Jeruzsálemet is jelentette, aztán Izrael népét, és a Biblia beszél arról is, hogy az örökké valóságot. A Sion az a hely, ahol Isten megmutatkozik, ahol Isten bemutatja önmagát. Amikor jöttem ma reggel az imaházba, amikor igét hirdetek, mindig szeretek gyalog jönni és imádkozni közbe, olyan jó volt nézni Istennek a teremtését, a faleveleket, a fákat, a ködöt, azt a sok változatosságot, amit Isten teremt, ahogy bemutatkozik nekünk. És a bizonyságtételekben is elhangzottak ezek a dolgok, hogy Isten mennyire gazdag, és mennyi mindent megmutat. És az Isten egy olyan Isten, aki meg akarja mutatni a hatalmát, meg akarja mutatni önmagát neked. Ő egy bemutatkozó Isten. Ő nem egy olyan Isten, amit a világ mond, hogy nem lehet észrevenni. Ő egy olyan Isten, hogyha körülnézel, és kiszakadsz mindabból abból a dologból, amiben a világ belepörget téged, akkor azt mondod, hogy ez valami különlegesen csodálatos ez a világ. Különlegesen csodálatos azok az emberek, akikkel találkozhatok. És az Istennek a teremtése. De mit is mond erre az ember? Azt mondja, téged illet a dicséret, neked teljesítik a fogadalmakat. Azt mondja Isten igéje tehát, hogy amikor rácsodálkozunk Istennek a nagyságára, hatalmára, hogy ő bemutatkozik, és azt mondja, hogy itt vagyok, én vagyok Isten, jó napot kívánok. Akkor te mit mondasz? Akkor te azt mondod, hogy dicséred őt. Azt mondod, hogy igen, neki teljesíted a fogadalmakat, és szeretném csak mutatni, hogy igen, most a szilvesztert nem akarom démonizálni, tehát az nem egy ördögi dolog, de hogy látszik a szilveszterben, hogy igen, az emberben ott van valami, hogy vágyakozna arra, hogy valami újat kezdjen. És most várjuk már 31-ét, akkor fog eljönni ez a csodálatos nap, azt mondja az ördög, amikor majd fogadalmakat tehetsz, és majd a jövő év sokkal jobb lesz, hogyha ott fogadalmakat fogsz tenni. De az Isten igéje nem mondja ezt. Az Isten szempontjából a 31-e nem sokat ér. Az Isten azt mondja, hogy itt vagyok, én szeretlek téged. És te azzal tudsz válaszolni, hogy dicsőíted őt, hogy felemeled az ő nagy nevét, és fogadalmakat teszel, és nem olyan fogadalmakat, amik neked fontosak meg, amiket majd december 31-én elmondhatsz, hanem mindig olyan fogadalmakat, amit ő kér tőled, amire válaszolsz. És igen, azt mondom, Uram, én téged akarlak követni. A hálaadás ebben a Zsoltárban úgy mutatkozik be, hogy Isten megmutatja magát, és te pedig fogadalmat teszel, hogy igen, Uram, szeretlek téged, téged foglak követni. A következőben azt olvassuk, hogy te hallgatod meg az imádságod, hozzád fordul minden ember. Azt mondja ez a Zsoltár, hogy az Istenünk, ez egy olyan Isten, aki figyel ránk. Figyel ránk. Itt úgy mondja, meghallgatja az imádságot. És tudjuk, hogy ez nem azt jelenti mindenben, hogy mindent aztán meg is cselekszik úgy, ahogy mi kérjük. De ő meghallgatja az imádságot. Figyel ránk. Egy ilyen Istenünk van. És az ember, amire erre válaszolhat, hogy hozzád fordul minden ember. Kérdezem, hogy oda fordulunk-e az Istenhez igazán? Vagy pedig csak időnként, amikor baj van, akkor kiáltunk egyet. De hozzáfordulunk-e, mert Isten az, aki meghallgat minket. Isten az, aki válaszolni akar. És mit ajánl az ördög? Transzcendens, babona, okkultizmus, rengeteg minden van, amiben ez a világ próbál odafordulni ahhoz az Úrhoz, akit ő nem tudja, hogy kicsoda, de érzi, hogy valami több van. De mi nem ezekben keresjük az Istent. Mi az imádságban keresjük az Istent. Ebben is emlékeztek, hogy mennyi bizonyság volt. Hogy igen, az Isten válaszol. Az Isten válaszol neked a te lelkedben. Olyan Istenünk van, aki figyel rád. Aztán azt is olvassuk, hogy erőt vettek rajtunk a bűnök, de te megbocsájtod vétkeinket. Olyan Istenünk van, aki megbocsájt nekünk. A múlt héten hallottuk Isten igéjét. A házasságtörő asszony kapcsán, hogy egy olyan Istenünk van, hogyha valahogyan lebukunk, és kiderülnek a bűneink, akkor ha Jézusnál vagyunk, akkor jó helyen vagyunk. Akkor örvendezhetünk. Örvendezhetünk, mert ő az, aki megbocsájt. Az ördög azt mondja, hogy megpróbálj elbagatelizálni, vagy azt mondja, hogy hasonlítsd össze magad rosszabb emberekkel, és akkor majd jobbnak fogsz látszani. Vagy magyarázd meg a te bűneidet, vagy még azt is megpróbálkozik, hogy igazából nincsen is ilyen dolog, hogy bűn, de Istenünk egy olyan Isten, aki megbocsájt. És erre az ő népének a válasza, hogy oda visszük a mi vétkeinket. És bizony mi is a gyülekezetben talán sokszor vagyunk úgy, hogy nem merjük ezt tenni. És zavar bennünket, hogyha valaki esetleg mond nekünk valamit, amiben úgy tűnik, mintha mi lennénk a hibásak. És azt mondom, hogy áldanunk kellene az Urat azért, hogyha van egy barátunk, vagy egy testvérünk, aki segít abba, hogy oda vihessük a bűnünket Krisztushoz. A hálaadás az nem az, hogy azt mondom, hogy köszönöm, hanem az, hogy azt mondja az Úr, hogy te figyelj, gyere, hozd ide a bűneidet. Hát én elvégeztem mindent, hozd ide a kereszthez. És a hálaadás az, hogy azt mondod, hogy igen, Uram, tudom, hogy elkövettem ezt, és olyan jó, hogy vagy nekem, és oda viszem. És a hálaadás az, amikor nem takargatjuk mindezeket, hanem bátran kimondjuk, hogy igen, nem vagyok tökéletes, és hogyha kiderül, hát csak az derült ki, ami az igazság. De Istenhez viszem az én bűneimet. Aztán azt is olvassuk a Zsoltárban, hogy boldog, akit kiválasztasz, és közeledbe engedsz, hogy udvaraidban lakozzék, hadd teljünk be házad javaival, templomod szentségével. Olyan Istenünk van, amelyik kiválaszt bennünket. Isten kiválaszt bennünket az ő követésére. Kiválaszt bennünket az ő szolgálatára. Az ördög azt mondja, mert tudja, hogy az ember vágyik ilyen dolgokra, hogy mutass föl eredményeket, valósítsd meg önmagadat, vagy fölgerjeszti benned azt a vágyat, hogy téged elfogadjanak, és te legyél valaki. Az Isten pedig kiválaszt téged. És mi erre Isten népének a válasza? Azt olvassuk, hogy boldog, akit kiválasztasz, és közeled engedsz, hogy udvaraiban lakozzék, hadd teljünk be házad javaival, templomot szentségével. A válaszunk a kiválasztásra nem az, hogy na, hát látjátok, engem kiválasztott az Úr, és hogy én vagyok valaki, hanem a válasz a kiválasztásra az, hogy vágyakozom arra, hogy az Úr jelenlétében az ő szentségével betöltökezzek, hogy növekedjek. Hogyha van valami, amit érdemes kérni, mondjuk majd december 31-én, akkor az, hogy a következő évben az Úr formáljon bennünket. De ezt már ma is kérhetjük, meg holnap is. Ez az Isten népének a válasza arra, hogy kiválasztott. És nem az, hogy azt higgyük, hogy na, hát akkor vagyunk valakik. Hanem az, hogy betöltekezünk az ő javaival, és betöltekezhessünk az ő szentségével. Aztán úgy folytatja Zsoltáros, hogy félelmet keltve, de igazságosan válaszolsz nekünk, szabadító Istenünk. Benned bízik mindenki a föld széléig és a messzi tengereken. Olyan Istenünk van, így fordítottam magamba, hogy aki határozott, de igazságos. Itt a Zsoltárban úgy van írva, hogy félelmet keltve, de igazságosan válaszolsz nekünk. És azt van odaírva még, hogy szabadító Istenünk. Olyan Istenünk van, aki határozott, de igazságos. Aki szabadságot ad nekünk, de nem abban, hogy azt csinálunk, amit akarunk, hanem hogy azok lehetünk, akik vagyunk. És egy olyan édesapa ő, aki igazságos. És akit félhetünk, olyan értelemben félhetünk, hogy tudjuk, hogy ő szeret bennünket, és vezetni fog bennünket, és megszabadít bennünket. A világ ura azt ajánlja, hogy legyen saját igazságod, a szabadságot, a toleranciát, hogy azt csináljál, amit akarsz. Az Isten nem ilyen. Az Isten olyan, hogy határozott, de igazságos. Ő ragaszkodik az igazsághoz. És a te válaszod, az az lehet, hogy bízol benne. Az lehet, hogy rábízod az életedet. És ahogy a bizonyságtételekben néhányszor hallottuk, hogy kértünk valamit, de azt mondtuk, hogy Uram, legyen meg a te akaratod. Ez az Istennek a válasza. Aztán úgy folytatódik a Zsoltár, hogy aki hegyeket hoztál létre erőddel és hatalmat öltöttél magadra, lecsillapítottad a tengerek zúgását, hullámaik zúgását, a nemzetek háborgását, ezért félnek jeleittől, még a föld határain lakók is, kelet és nyugat tájait újongásra indítod. Én úgy fordítottam ezt le, hogy olyan Istenünk van, aki felügyeli a világot. Tudjuk azt, hogy nem óv meg minket minden bajtól. Ezt is hallottuk a bizonyságtételekben. Tudjuk azt, hogy olyan Istenünk van, aki szabad akaratot adott nekünk. De azt is tudjuk, hogy ő kordában tartja ezt a világot. Ő az ura mindennek. Nem kell félnünk a globális felmelegedéstől, a migrációtól, egy meteorit becsapódik, vagy atomháborúval elpusztítjuk magunkat, mert az Isten az kordában tartja ezt a világot. És azt mondja itt a Zsoltár, hogy félelemmel újonghatunk. Félelemmel újonghatunk. Ez azt jelenti, hogy bár látjuk mindazokat, hogy a jeleket, hogy recseg, ropog ez a világ, és igen, ez félelemmel tölt el bennünket, de újonghatunk. Újonghatunk, mert van egy Isten, aki kordában tartja ezt a világot, aki figyeli ezt a világot, és nem kell ettől rettegnünk. Ez a világ csak félelmet és megrendülést tud adni. Csak a vészharangot tudja kongatni, de nincs benne reménység. Olyan Istenünk van, aki figyel erre a világra. És végezetül úgy folytatja, hogy gondoskodsz a földről, megöntözöd, nagyon meggazdagítod. Isten patakja tele van vízzel, gabonával látod el az embereket. Így gondoskodsz a földről. Baráznáit megitatod, göröngyeit elegyengeted, záporesővel porhanyítod. Növényzetét megáldod, megkoronázod az évet javaiddal, és a nyomaidon bőség fakad. Legelők sarjadnak a pusztán, újongás övezi a halmokat, nyájak lepik el a legelőket, a völgyeket gabona borítja, újonganak és énekelnek. Úgy mondanám, hogy olyan Istenünk van, aki gondoskodik rólunk. És itt leírja Dávid a fizikai gondoskodást, leírja azt, amiről szintén volt már szó, hogy Isten gondoskodik arról, hogy legyen élelmünk, legyen lakhelyünk, legyen ruházatunk. És nekünk, az Isten népének egyetlen egy válaszunk lehet erre, az újongás. Mit ajánl a világ ura? Azt mondja, hát ez a minimum, hogyha van egy Isten. És ha Isten nem teszi, akkor azt mondja, hogy micsoda Isten van. Micsoda ez az Isten, ha létezik, hogy nem ad meg nekünk mindent. Az ördög ezt mondja, hogy ez a minimum. Te mit gondolsz? Te tudsz hálát adni a legkisebb dolgokért, mert Isten gondoskodása kísér téged. Az Isten gondoskodása megmutatkozik fizikai és lelki téren is. Itt ez a 10-től 11. versig, ez a vízről szól, hogy a víz megöntözi a földet, és hogy abból termés lesz. És tudjuk azt, hogy Isten igéje beszél arról, hogy az ige is ugyanúgy maga az a víz, amit Isten ad. És lelkileg megváltoztat téged. És talán a legnagyobb hálaadásunk az ez lehet, és ez is előjött már, hogy Isten gondoskodik táplálékról nekünk. Gondoskodik arról, hogy a lelkünkben ne fáradjunk meg, hanem vele lehessünk. Lefordítottam egy kicsit úgy ezt a 10-től levő részt, hogy a föld helyére behelyettesítettem az embert. Szeretném ezt így befejezésül elmondani nektek, hogy milyen is az Isten, mit is tesz velünk. És hogy erre nekünk lehet válaszolni. Lehet azt mondani, hogy hát ez a minimum, vagy lehet újongani, lehet hálát adni. Gondoskodsz az emberről a te igéddel. Nagyon meggazdagítod. Isten patakja telve van üzenettel. Lelki táplálékkal látod el az embereket. Így gondoskodsz rólunk. Szükségeit betöltöd, hibáit kijavítod, igéddel készé teszed a növekedésre. Gyümölcseit megáldod. Megáldod az életét javaiddal. És nyomaidon bőség fakad. Élet sarjad kiüresedett lelkében. Újongás övezi életét. Tetteit megáldod. Gyümölcsöző lesz élete. Újongani és énekelni fog, mert megtapasztalja a te szereteted. Ilyen Istenünk van. Egyetlen egy dolgot szeretnék csak már mondani, hogy mindez egyetlen egy személyben lehet a miénk, Krisztusban. Isten üzenete ennek a világnak, Jézus Krisztus. A legrövidebb bizonyságtétel az, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, megváltó. Ha te befogadod a szívedbe őt, és ha vele jársz, akkor igaz lesz mindez rád, ami a 65. Zsoltárban van. De soha ne felejtjük el, hogy a hálaadás az nem csak arról szól, hogy mit kapunk, hanem és azt elmondjuk, hanem arról szól, hogy mi hogyan reagálunk erre. Hogy nem megköszönjük, aztán tovább megyünk és éljük az életünket, hanem amik itt előjöttek, dicsérjük, fogadalmat teszünk, hozzáfordulunk, bűneinket megbánjuk, vágyakozunk ajándékaira és szentségére, bízunk benne, félelemmel újongunk, és újongunk, és újongunk. És amikor majd ott leszünk az utolsó napon, amikor az Úr elszólít bennünket, akkor ezek fognak fontossá lenni. Hogy ezeket gyakoroltuk, és nem az a sok minden, amit összegyűjtöttünk. Szeretnék most hálát adni Krisztusért. Kérlek benneteket, hogy álljunk most föl, és akinek az imádságom kifejezi az ő gondolatait is, azt kérem, hogy magában mondja ezt utánam, vagy velem, vagy mondja a végén, hogy ámen, és ha úgy vagy itt, hogy még nem döntöttél Krisztus mellett, akkor itt van a lehetőség, hogy fogadalmat tegyél, hogy azt mondjad az Istennek, hogy Istenem, köszönöm, hogy eljöttél értem, és megmentettél. Uram, itt vagyunk most előtted. Hálát adunk neked mindenért, amit kapunk az életünkben, és fel se tudjuk sorolni. Nem tudnánk itt lenni egy hétig se. Az is kevés lenne, hogy felsoroljuk mindazt, amit adtál nekünk. Köszönjük neked ezt, Uram. De legfőképpen köszönjük a lelki áldásokat. Köszönjük azt, hogy megszabadítottál. Köszönjük azt, hogy értelmet adsz az életünknek. Köszönjük azt, hogy a jellemünket növeled, változtatod. Hogy a te szentségedet adod nekünk. Hálát adunk neked ezért. Szeretnénk úgy lenni, hogy válaszolunk mindenre, az egész életünket. Szeretnénk hozzád kötni az életünket. Szeretnénk megerősíteni ezt a szövetséget, ami veled van. Köszönjük legfőképpen a te fiadat, akit elküldtél, hogy nekünk életünk versen. Őt akarjuk követni, Uram. És tudjuk, hogy ő érte van minden, és tudjuk azt, hogy ő végzett el mindent ebben a gyülekezetben, és kérünk téged, hogy őrizd bennünket, vezess bennünket. Tarts meg bennünket egységben, szeretetben, hogy a te dicsőségedre élhessen a mi közösségünk. Ámen. Ámen.
Örökké hőhoz fúj.